Az Emberi Jogok Európai Bírósága ismét elmarasztalta a magyar államot a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetés szabályozása miatt. Egyfelől túl hosszúnak találták a jogerős döntéstől a büntetés első felülvizsgálatáig tartó 40 éves időtartamot, másfelől nem látták objektívnak és kiszámíthatónak az államfőhöz telepített felülvizsgálati joggyakorlását. A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetés magyar jogrendben betöltött helyéről kérdeztem a kúria elnök helyettesét, Kónya István büntetőbírót.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ismét elmarasztalta Magyarországot a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetés hazai szabályozása miatt, egyfelől túl hosszúnak látják a 40 évet, ami a jogerős döntéstől az első felülvizsgálatig tart, másfelől, mert az államfőhöz telepített felülvizsgálati jog álláspontjuk szerint nem felel meg az objektivitás és a kiszámíthatóság követelményének. Mi a magyar tényleges életfogytiglani szabályozás lényege most?
Ez a szabályozás részint 1993, de a maga teljességében 1999 óta létezik. Része a hatályos magyar jogrendnek. Ezt most azért emelem ki, mert Magyarországot, de úgy tetszik, a magyar államot marasztalta Strasbourg, és nem a magyar bírói gyakorlatot, nem a büntető igazságszolgáltatást. A jogi megoldással van problémája, illetőleg kimondottam, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény követelményével nem egészen konform az ő megítélésük szerint, bár hozzá szeretném tenni, hogy a korábbi marasztalást a magyar ügyben történt döntést követően a magyar jogalkotás az erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy eleget tegyen azoknak a követelményeknek, amelyet Strasbourg hiányolt. Tudnélik azáltal, hogy határozottá tette és kötelezővé a kegyelmi eljárás lefolytatását, amelynek egyetlen feltétele, hogy az elítélt ehhez hozzájáruljon. Ez nem a köztársasági elnök diszkrecionális döntésén nyugvó döntés csupán, hanem ezt egy nagyon szigorú és részletes bizottsági eljárás előzi meg, amelynek számos résztvevője van garanciákkal. De ne rohanjunk ennyire előre, próbáljak meg áttekintető választ adni a kérdése. Halálbüntetés alkotmánybíróság általi eltörlését követően, ami 1990-ben történt, innentől kezdve a magyar büntető szankció rendszerben egy hiátus keletkezett, amennyiben lefejezésre került ezáltal a szankció rendszer, mert a legsúlyosabb büntetést, amely egyébként kivételes büntetési nem volt, az ugye eltörlésre került, és innentől kezdve az életfogytig tartó szabadságvesztés volt a legszigorúbb, amelynél azonban nem szerepelt ez a kizárás lehetőség, és viszonylag rövidebb idővel elteltével megnyílott a feltétel szabadságra bocsátás lehetősége. A büntetés kiszabási gyakorlatot is nem várt módon érintette ez az alkotmánybírósági döntés, mert egy általános enyhülési gyakorlat következett be, amely nem volt képes igazán hatékonyan szolgálni a bűnmegelőzési célokat, a büntetési célokat éppen a legsúlyosabb bűncselekményekkel szemben, és történt mindez akkor, amikor a szervezett bűnözés bujjanzani kezdett, és a bűncselekmények száma is növekvőben volt. Ehhez képest reagált aztán a jogalkotás a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés bevezetésével, amely egyébként, hogy azt kell mondjam, hogy nem ezzel a megnevezéssel létezik a büntető anyagi jogi szabályok szerint, hanem akként szólulja a törvény, hogy a szabadságvesztés az határozott ideig vagy életfogytig tart. Szabadságvesztés, tehát egységes büntetési nem, annak egyik változata az életfogytig tartó szabadságvesztés, amellyel kapcsolatban 1999 óta van lehetőség a bíróságnak úgy rendelkezni, hogy meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időtartamát, vagy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja. A feltételes szabadságra bocsátás kizárásának lehetősége, értek meg azt hozzá kell, hogy 1993 óta már létezik egy olyan lehetőség, amelyet egyébként senki nem szokott sohasem vitatni, és amely hatályosunk része ma is, hogy tudnélik nem bocsátható feltételes szabadságra az életfogytig tartó szabadságvesztés ítélt, ha ismételten életfogytigra ítélik. De a többi eset, amely ugye általában ami az úgynevezett TÉSZ elnevezésre tartozik, az tulajdonképpen 18 esetcsoportba van sorolva a hatályos büntető törvényben, amikor a törvény megmondja, hogy csak és kizárólag ezekkel a bűncselekményekkel kapcsolatban kerülhet sor arra, hogy a bíró bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőséget az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélés kapcsán kizárja. Tehát eleve le van szűkítve 18 között, ezek a legsúlyosabb bűncselekmények, amelyek általában emberéletet követelnek, és az további feltétel, követelmény, hogy személy elleni vagy dolog elleni erőszakkal legyenek elkövetve, amely majdnem szükségszerű, de ide tartoznak a háborús büntettek, a népírtás, a terrorcselekmény, az emberrablás súlyosabban minősülő esetei, és hát elsősorban, ami a gyakorlatot szokta adni, az emberölés súlyosabban minősülő esetei.
Ilyenek például az előre kitervelten nyereségvágyból,
különösségetlenséggel, több emberen, 14 éven aluli sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére, hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztető módon elkövetett emberölésnek az esetei. Ez, hogy ezek miatt kerülnek kiszabásra, ugye ez a bírói gyakorlat, és ugyanezt tükrözi, igazolja vissza egyébként az a felmérés, az a vizsgálódás, amelyet a büntetés végrehajtás végzett el az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek körében, és ebbe számszaki megjelöléssel, ez azt mondjuk, hogy 2011-ben történt ez a vizsgálat, és már akkor értettek, hogy a kétharmada az például olyan volt, aki előre kitervelt, követte az emberölést, akkor egyharmada, aki a különös kegyetlenséggel, és túl meg oda hányan, akik 14 éven a sérelemre. Tehát és általában azt kell mondjam, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy több embert, és nem akármilyen módon kellett megölni ahhoz, hogy ilyen büntetésre számítsanak. A törvény még a TÉSZ-szel kapcsolatban olyan követelményt is, tehát mondom, hogy két esetben kötelezővé teszi az a kiszabását, de csak és kizárólag a már említett 18 csoportba tartozó cselekményekkel kapcsolatban tudnélik kötelező, hogyha életfogytig tartó szabadságvesztést szab ki ezekre a bíróság, ezek elkövetővel szemben, hogyha erőszakos többszörös visszaeső követi el, vagy ha bűnszervezetben követték el a bűncselekményt, akkor hangsúlyozom, a már említett 18 eset alá tartozó valamelyik miatti életfogytig tartó szabadságvesztés esetén ki kell zárni az elkövetőt a feltételes szabadságra bocsátásból, de ez sem jelenti azt, hogy a bíróság keze teljesen meg lenne kötve, mert az ott esetben dönthetőt, hogy nem életfogytigot ad, hanem esetleg határozott ideig tartó szabadságvesztés mellett dönt. A TÉSZ egyébként annyira alkotmányos büntetés, hogy maga ez az elnevezés igazából az alaptörvényben, az alkotmányban foglaltatik benne. Tehát a magyar jogalkotás ezt a legmagasabb szintre emelte, hiszen az alaptörvény rendelkezik ennek a büntetésnek az alkalmazhatóságáról, amennyiben azt mondja, hogy tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést csak személy elleni erőszakot tartalmazó bűncselekmény miatt kerülhet rá sor. Tehát maga ezt a szót, hogy tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, ezt a kifejezést a legmagasabb szintű jogforrás, az ország alaptörvénye tartalmazza.
De amit kifogásol a Strasbourgi Bíróság, az, ha jól értem, az, hogy nem eléggé objektív a szabadságra bocsátást felülvizsgáló grémium működése. És akkor az, hogy kell-e az elítéltnek valamilyen reményt hagyni arra, hogy általa is kiszámítható megfontolások alapján döntenek a további sorsáról.
Önmagamat azonosítsam ebben a beszélgetésben, tehát bíró vagyok, büntető jogalkalmazó, tehát a bírónak az a feladata, hogy a törvényt betartsa és másokkal is betartassa. Tehát ameddig ez a magyar jogrend részét képezi, a magyar büntető szankciórendszernek hatályos joghátránya, addig, hogyha a törvény által megkívánt szempontok és feltételek megvalósultak, akkor ezt nem csak hogy alkalmazható, de adott esetben alkalmazni is kell. Ha a magyar jogalkotás másképp dönt, és azt fogja mondani, hogy innentől kezdve a legsúlyosabb büntetés az 5 évig terjedő szabadságvesztés, akkor nyilvánvalóan azt fogja a bíróság mérlegelni, hogy mikor kell ilyen tartalmú szabadságvesztéssel sújtani az elkövetőt. A bírósági álláspontnál filmek, hogy a bíró ebbe alkotó módon nem szól bele, hogy ennek a jogi szabályozása hogyan alakul, a marasztalás is a magyar államot érte, nem pedig a bíróságot. A bírónak az a dolga, hogy ha a feltételek megvalósultak, akkor ezt a szankciót alkalmazza. De azért térjünk vissza arra, hogy itt az első strasbourgi kritikára, ami a már említett magyar ügy kapcsán történt, a magyar állam milyen erőfeszítéseket tett, és milyen eredménnyel járt az ő törekvése. Nem egyszerűen a köztársaság elnökön múlik, és ami az objektivitást illeti, ez egy nagyon komoly bírósági eljárást feltételez. Azt mondja a törvény, a büntetés végrehajtásról szóló törvény, és ez 2015. január 1-e óta hatályos. Tehát az az elítélt, akit életfogytartó szabadságvesztésre ítéltek, és kizárták a feltételes szabadságra bocsátásból. A büntetésével 40 évet kitölt, akkor a büntetés végrehajtási intézet értesíti az igazságügyminisztert a kötelező kegyelmi eljárás lefolytatásának a lehetőségnek a megnyilására. Az igazságügyminiszter, ha jól tudom, 60 napja van rá, beszerzi mindazokat az adatokat, bizonyítékokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy alaposan lehessen állást foglalni az életfogytartó szabadságvesztésre ítélt elbocsáthatóságáról. Amit összegyűjtött adatokat, bizonyítékokat az igazságügyminiszter, azokat ő megküldi a kúriának, és a kúria elnöke által összeállított úgynevezett kegyelmi bizottság, amely 5 tagú. Ez a bírói grémium, egy 5 tagú bírói testület alakít ki indokolt állásfoglalást arról, hogy az elítélt feltételes szabadságra bocsátható-e, vagy sem.
Kónya Istvánt, a kúria elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Kálló Izabella nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.